Mostanában Isten sokat indít engem imádságra. Valahogy adott egy különleges és friss hitet az imádsághoz. És tényleg minden eddiginél jobban azt érzem, hogy szeretnék időt szakítani arra, hogy imádkozzak. És sok mindenért, sok mindenkiért. És ez egy jó dolog, és sok dolgban láttam is, hogy Isten meghallgatja az imádságot. Na már most megvan a veszélye annak, hogy az ember sok időt szakít imádságra. Például az a veszélye, hogy néha nem tudja, hogy mit mondjon. Nem tudom, volt-e már veletek ilyen, hogy azt mondod, hogy most kitalálom, hogy dolgokért fogok imádkozni, és úgy állsz, és hogy Uram, áld meg őket, jól, nagyon, Uram, te szereted őket, hadd, hogy meglássák, hogy mennyire megáldod őket, és így, tudjátok, vannak olyanok, hogy az embernek nem jut eszébe semmi. És emlékszem egy napra, hát meg ez már többször előfordult velem, és Isten ilyenkor mindig elvisz imádságokhoz, amit a Bibliában találok. És a Biblia azért bővölködik imádságokban, még a levelek is. Pál az annyira egy lelki fickó volt, hogy képes volt a leveleiben is imádkozni. Azért ez nem semmi. Levélírás közben az ember imádkozik. És ahogy olvastam ezeket az imádságokat, annyira felbátorodtam, mert ezek imádságok, amiket azért mégiscsak a Bibliában találunk, amit mégiscsak ilyen Pál apostol szintű figurák mondtak ki. És ez miatt biztosak lehetünk benne, hogy Isten ezeket meghallgatja. És én ma szeretnék az egyik ilyen imádságról beszélni. És ha van nálatok Biblia, akkor nyissátok ki az Efézusi levélnél, méghozzá az Efézusi levél első fejezeténél. Sziszi, van még ötöd egy pulcsi oldalra? Ti nem fáztok? Ki fázik? Fázik. Sokan. Leállítod a légkondit? Vagy a légcserélőt? Hát akkor nem vagyok egyedül. Efézusi levél, első fejezet, 15. vers. Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban. És kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. És világosítsa meg lelki szemeiteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Pál azt mondja, hogy miután hallotta arról, hogy mi történt az efézusiakkal, hogy ők hogyan fogadták be Istent, hogy nekik milyen csodálatos és őszinte hitük volt, és hogy ez a hit megnyilvánult gyakorlatban, hogy milyen nagy szeretet volt ő bennük. Ő azt mondja, hogy ezek után ő szüntelenül hálát adott, és följött a szívében egy imádság. Fölbuzdult a szívében egy imádság. És ez az imádság, ez egy nagyon érdekes, és egy nagyon fontos imádság. Azt kérte Pál, figyeljetek, hogy a dicsőség Atya adja meg nekik a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjék őt, és világosítsa meg lelki szemüket, vagy szemeiket. Hogy világosítsa meg lelki szemeiket, hogy adja oda bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét. Ez a dolog, hogy a mi életünkben a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelke ott legyen, és hogy megvilágosítsa a lelki szemeinket, ez egy nagyon fontos dolog. És én mostanában jövök rá, hogy mennyire fontos. Ez a szó, hogy kinyilatkoztatás, ez egy nagyon keresztény, egy nagyon kánaáni szó, amit néha talán nem érthetünk, hogy pontosan mit jelent, és lehet, hogy nem is fogalmazzuk meg annyiszor, meg lehet, hogy annyiszor nem használjuk, mégis valami, ami az életünknek egy központi eseménye. Mert az igazság az, hogy a mi keresztény életünket, az Istennel való kapcsolatunkat nem is tudtuk volna elkezdeni, ha nincs ilyen, hogy kinyilatkoztatás. Ez a szó annyit jelent görögben, én most nem fogom idézni itt görögül, a jelentését tudom, azt jelenti, hogy leleplezni valamit. Ezt használták egyszerű gyakorlatban is, egy szoboravatásnál, ahol megvolt már akkoriban is az a módi, hogy letakarták egy nagy lepellel, odahívtak mindenkit, aki számít, doppergés, és lehúzták onnan. És akkor onnantól kezdve lehúzták azt a lepedőt, és lehetett látni, hogy mi van ott. Az a szó, amit a Biblia számtalanszor használ, hogy kinyilatkoztatás, ez ugyanez a szó. Leleplezés. Leleplezni valamit. Hogy valami, amit eddig nem láttunk, ami eddig titok volt, a számunkra láthatóvá legyen. És Pál ezt kéri, hogy bárcsak Isten adná a leleplezésnek a lelkét, hogy megismerjük őt, hogy meglássunk valamit, hogy ez megtörténjen velünk. De miért kell, miért van erre szükség? Ez egy nagy kérdés, hogy miért van szükség a leleplezésre? Miért van szükség arra, hogy nekünk kinyilatkoztatásban legyen részünk? Ha odalapoztok az 1 Korintus második fejezetéhez, hallottam, hogy a Sziszi múlt héten pont arról tanított, mármint nem arról, amiről én fogok, hanem az előtte levő versekről, akkor azt olvassuk a 6. verstől kezdve, hogy a tökéletesek között, 1 Korintus 2, 6-9-ig olvasom, hogy a tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt a világ fejedelmei közül senki sem ismerte föl, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg, hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, amit fül nem hallott, és amit ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. A Biblia azt mondja, hogy Isten maga, meg Istennek a dolgai, rejtett dolgok az emberi szem számára, az ember számára. Ugye a bűnbeesés óta Isten az egyik, hogy mondjam, nem is így mondom. A bűnbeesés óta egyszerűen Isten hiányzik erről a világról. Isten jelenléte nem része ennek a világnak. Ez a világ alapvetően istentelen, és emiatt a világ megértéséhez a legfontosabb információ az egyszerűen hiányzik belőle. Vannak jelek, vannak dolgok, amik utalnak Istennek a hiányára. Sokan profik abba, hogy körbe írják azt, hogy mi az, ami hiányzik, hogy mi az, ami nincs. Mi az, ami egy nagy űrt körbe tudnak írni, de maga Isten hiányzik. És az, hogy pontosan ki ő, meg milyen ő, meg az ő dolgai, igazából rejtve vannak az emberi szem előtt. És én úgy gondolom, hogyha most itt beszéltek olyanokhoz is, akik talán nem hívők, akik itt vannak csak érdeklődni. Én úgy gondolom, mert azt hiszem, akik hívők, azoknak az életük ezzel azért elkezdődött, hogy ezt felismerték, de az biztos, hogy minden embernek jó, hogyha felismeri, hogy nem mindent lát. Én szerintem az az ember, aki úgy gondolja, hogy mindent lát és mindent ért, az buta. Már bocsánat, én nem akarok, nem bántásból mondom, hanem egyszerűen butaság úgy gondolni, hogy a megismerés minden kulcsa és alapja ott van a mi saját fejünkben, saját szívünkben is. És az igazság az, hogy néha az ember tud így gondolkozni, hogy őszinték legyünk. Úgy gondoljuk, hogy ha mi belátunk valamit, az akkor van úgy. És ha mi nem látunk be valamit, vagy nem értünk meg valamit, vagy nem fogunk föl valamit, akkor az már nincs is úgy. De ez nem feltétlenül van úgy. Van így, van úgy, vagy úgy. Szóval nem feltétlenül igaz ez az állítás. Sőt, nem igaz ez az állítás. Az igazság az, hogy nagyon könnyen megeshet az, hogy az ember valamit egyféleképpen gondol, és baromira meg van győződve, és az általa használt összes kis érzékszerve, ami alapján az igazságot kutatja, azt mondja, hogy ez az igazság, és mégis teljesen más az igazság. És ebben az a legszebb, hogy az ember képes ezt úgy tenni, hogy közben nem is tudja, hogy valamit nem lát. Szóval nem csak, hogy nem látunk dolgok, hanem képesek vagyunk erről nem is tudni. És ebben az a veszélyes, hogy már csak egy rosszabb van egy buta embernél, az, hogyha egy buta ember azt hiszi magáról, hogy nagyon okos. Nem? Hogy egy vak ember azt hiszi, hogy lát, és beül autót vezetni. És az igazság az, hogy ezt megteszi az ember. A szép, a jó dolog, mert ez egy annyira nem jó dolog, de a jó dolog az az, hogy Isten titka, az, hogy ő egy titok, az nem merül ki abból, hogy jaj, nem lehet látni őt. Mert ő nem akar ilyen maradni. Ő nem akar titok maradni. Ez nem az a fajta titok, tudjátok, ami a óvodában volt, nem tudom, hogy volt-e ilyen veletek, de volt egy István nevű kedvenc haverom az óvodában, és egyszer elárult engem, és összeállt egy másik sráccal, és ketten mentek így, hogy van nekünk egy titkunk, és találtak valami csontot, és elásták. De az volt a lényeg, hogy mi ne tudjunk róla, és hogy ezzel ők dicsekedhessenek, hogy nekik van egy titkuk. Na Isten nem ilyen. És én kevésszer verekedtem az óvodába, de akkor verekedtem, de nem voltam büszke rá. Végül elmondta, hogy hol van. És Tényleg nem vagyok büszke rá, és tényleg nem csináltam sokat ilyet. De a lényeg az, hogy Isten nem ilyen. Azt mondja a 9. vers, nézzétek meg, hanem hirdetjük, amit megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és az ember szíve meg sem sejtett. Azt készítette az Isten az ők szeretőknek. Az érdekes Isten titkába az, hogy nem lehet kikutatni. Ez az érdekes, és ez a szomorú benne. A Biblia azt mondja, hogy ha az ember kitalálna, hogy ő fölfedezi ezt a titkot, akkor nem tudna annyit verni szegény Istvánt, hogy elmondja, hogy van, hogy mi a titok. Nem tudná az ember bármennyi erőt belefektet, nem tudná felfedezni ezt a titkot. Mert azt mondja, amit a szem nem látott, amit a fül nem hallott, és az ember szíve meg sem sejtett. Ez annyit jelent, amit szem nem látott, hogyha te körbenéznél, és addig vizsgálnád, és kutatnád a világot, amit csak bírod, soha nem jönnél rá. Amit föl nem hallott, hogyha a világ összes bölcsességét megkaphatnád, az összes tanítást, amit együttvéve világon összeszedett az emberiség, abból se jönnél rá. És a szíved se sejti ezt. Ez a mostani kicsit New Age-esebb világban, ez egy nagyon nagy botránkozás, mert én is olyan voltam régen, hogy úgy gondoltam, hogyha egy belső megérzés, egy belső sugallat úgy rábólint valamire, akkor én megértettem valamit, és az úgy van. És hogyha valamire én nem érzem ezt, és amúgy sokáig nem éreztem ezt a kereszténységnél, akkor az biztos nem jó. És rengeteg olyan dolog volt, amit mára visszanézek, egy nagy butaság volt, amire a szívem érezte azt a meleg érzést, azt a belátást, amire így úgy gondolom, hogy igen, nekem összeállt a kép, tehát ez az igazság. De a Biblia azt mondja, hogy ez alapján se jönnénk rá erre a titokra. De ő, figyeljetek, azt mondja a 10. versben, nekünk pedig kinyilatkoztatta az Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még az Isten mélységeit is, mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van, egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami az Istenben van, csak Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. De azt mondja, folytatja Pál, hogy de Isten ezt kinyilatkoztatta nekünk. Isten ezt megmutatta nekünk. Mert ki ismerheti meg azt, hogy milyen egy ember? Itt nekem még házasok is szokták mondani azt, hogy 10 év házasság után se értik nagyon egymást. Meg ismerik egymást. Pedig ők aztán elég időt eltöltenek egymással. Mi annyira nem ismerjük egymást, nem? Ki tudja azt mondani, hogy körbenéz, és azt mondja, hogy az emberek engem igazán értenek, engem igazán átlátnak. Nagyon kevesen vagyunk így, nem? Igazából azt érezzük, hogy valójában mi magunk értjük igazán magunkat, de sokszor azt érezzük, hogy mi magunk se értjük igazán magunkat. De a lényeg az, hogy ez a lélek, ami bennünk lakozik, ez ismer bennünket. És azt mondja a Biblia, hogy ugyanígy az a lélek, amely Istené, az ismeri Istent, és ezt a lelket mi megkaptuk. Hogy Isten ne csak kívülről, ne csak hírből, ne csak szavakból, hanem belülről ismerjük. Hogy az Isten mélységeit megismerjük, hogy Isten szívének, lelkének mélységeit megismerjük. Hogy felnyíljon a szemünk egy titokra, amit eddig nem láttunk, hogy le legyen leplezve valami, ami szemünk előtt, amit eddig nem értettünk, amit eddig nem láttunk. És ez különleges, és ez csodálatos. És ezt a lelket nekünk Isten odaadta. Ami azt jelenti, hogy ez azt jelenti, hogy konkrétan egy ember meg se ismerhetné Istent enélkül. Még ha akarná se. És itt kezdődik a mi keresztény életünk. Ha mi ezt a megtapasztalást, az Isten lelkének kinyilatkoztatását, ezt mi nem éltük volna meg, akkor nem ülnénk itt. És attól más a mi kereszténységünk. És attól más a mi életünk. Hogy mi ismerjük Istent. Mi nem vallásoskodni jövünk ide. Mi nem azért jövünk ide, mert a mi életünk arról szól, hogy mi hetente egyszer járunk a Golgotába, vagy kétszer, vagy más ember más gyülekezetbe. Hanem a mi életünk arról szól, hogy ismerjük az élő Istent, méghozzá közelről. Ismerjük az élő Isten. És itt kezdődik minden. De az igazság az, hogy itt nem fejeződik be minden a keresztény életben. Ha visszalapoztok az Efézusi levélhez, azt látjuk, hogy Pál megtért embereknek kéri az életére azt, hogy a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelke jöjjön el hozzájuk, és világosítsa meg a lelki szemeiket. Az igazság az, hogy miután megtértünk, ugyanúgy szükségünk van erre. Miután megtértünk, ugyanúgy szükségünk van erre újra és újra. kinyilatkoztatás az konkrétan az a pillanat az életünkben, amikor Isten megnyit egy igazságot, ami eddig csak valami igazság volt a fejünkben. Nem tudom, hogy kinek volt olyan az életében, hogy nem szólt a Biblia egy kukkot sem. Bátran. Én fölteszem a kezem. Kinek volt az az életében az az élmény, hogy elolvasott egy igeverset, amit mondjuk 674 ezeregyére olvasott el, és 674 ezer egyedikére, inkább 65-ször, legyen 65-ször olvasott el, így könnyebb. És 66-odjára a semmiből az a vers ez betöltötte a szívét is. És egy pillanatra ott, velem ez így történt, hogy ott állok, és csak újra és újra olvasom, és perceket, órákat elmélkedek azon az egy igeversen, azon az egy dolgon. És olyan, mintha kinyílt volna egy kapu, és annak minden igazsága betöltene. És nem csak, hogy betölt, hanem eltölt izgalommal, eltölt csodálattal. Volt úgy, hogy sírtam is. És nem tudom, mi volt a különbség. Mármint tudom, mi volt a különbség. Nem abban volt a különbség, hogy hogy olvastam, milyen pozícióban, hanem az, hogy Isten kinyilatkoztatott egy igazságot. És onnantól kezdve az az igazság, az egy mindent átformáló valóság volt a szívemben. Nem csak itt volt az agyamban, nem csak valami, amit hallottam, amit ezerszer hallottunk, hanem valami, ami elkezdett hatással lenni rám, hatással lenni az életemre, ami mellett nem tudtam átlépni. Hány olyan igevers van, hány olyan igazsága van a Bibliának, ami mellett nap mint nap így lépünk át. Én legalább 800 oldalnyi ilyet szoktam átlépni egy nap. Hány olyan dolog van a Bibliában, ami a legcsodálatosabb igazság, és semmi hatással nincs az életünkre. Annak ellenére, hogy tudjuk. Annak ellenére, hogy néha tanítjuk. Ez a nem semmi. És ez mind azért van, mert valami, az csak egy igazság, de nem egy kinyilatkoztatott valóság számunkra. És Pál ezért imádkozik. Tudjátok, Pál, hogyha megnézitek az első fejezetnek a 15. vers előtti részeit, Pál konkrétan az efézusiaknak ír arról, hogy mit jelent az üdvösség. És nagyon nagy mélységekbe, konkrétan olyan mélységekbe, hogy legtöbbünk, ha elsőre elolvassa, nem érti. Nem? Vagy lehet, hogy ti értitek egyből, de én nem szoktam egyből érteni. Azt mondja a 3. verstől, áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket a mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Ez micsoda vers, ez micsoda igazság, hogy az Isten megáldott a mennyei világ minden lelki áldásával. Milyen lenne, ha minden nap így kelnénk föl, hogy ez egy élő valóság a szívünkben? Hogy az Isten megáldott a mennyei világ minden lelki áldásával. Folytatja. Valaki olvassa föl. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fethetetlenek legyünk előtte szeretetben. Hogy ő kiválasztott magának. Hogy az Isten kiválasztott bennünket. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által akarata és tetszése szerint. Hogy az Istennek tetszik az, hogy minket kiválasztott, hogy gyermekei legyünk. Milyen igazságok ezek? És Pál, amikor ezt az imát elmondja, Pál, amikor megosztja velük, hogy miért imádkozik, akkor konkrétan azt mondja, hogy én azért imádkozom, hogy fölfogjátok, hogy ezek a szavak mit jelentenek. Hogy ezek mit jelentenek. És mennyire nagy szükségünk van nekünk is erre. Én úgy gondolom, hogy kimondhatjuk, vagy hogyha saját példámat mondom, és nagyon sokszor kimondhatom arról, azt magamról, hogy sötét vagyok. Hogy sötét vagyok. És az a mondat, vagy az az ima, hogy világosítsa meg a lelki szemeinket, ez számomra egy nagyon-nagyon szükséges dolog. És nem is csak úgy szükséges, hogy néha-néha, mert néha vagyok sötét, hanem ez valami, amire minden nap szükségem van. Mert az igazság az, hogy nagyon könnyen tudjuk úgy élni az életünket, hogy egy dobozba vagyunk. Hogy egy dobozba gondolkozunk. És általában ezt a dobozt a saját határaink, a saját emberi határaink szokták meghatározni. Kb. Olyan hosszú, olyan magas és olyan széles. És amikor Isten megvilágosítja a mi szemünket, akkor ezt a dobozt tágítja. És mennyire másképp élnénk az életünket. Sokan gondoljuk úgy, hogy, vajon végig tudom-e mondani a tanítást. Sokan gondoljuk úgy, hogy nem. Sokan gondoljuk úgy, hogy, az, hogy, Istennek nagyobb valósága legyen az életünkben, az, arról szól, hogy mennyire szorítjuk össze a fogunkat, és mennyire feszülünk neki. Ebben van igazság. Néha érdemes neki feszülni. De a fő igazság az az, hogy én úgy gondolom, hogy a legtöbb minden az Istennel való kapcsolatban az válaszreakcióról szól. Nem arról szól, hogy én összeszedem magam, és vértizzadva lerakok sok mindent az asztalra, hanem arról szól, hogy meglátom, milyen Isten. Meglátom, hogy mit tesz értem. Meglátom, hogy ki ő. Meglátom azt a gazdagságot, amit adott nekünk. És megváltozik minden bennem. Én több változást láttam így, mint az ellenkezőjével. Ez Isten terve. És azt látom, ezért van szükségünk arra, hogy megnyissa Isten a szemünket. Ezért van szükségünk mindnyájunknak erre. És az igazság az, hogy Pál nem is hagyta abba itt. És ezt tetszik nekem a legjobban. Hanem három dologért imádkozik. Három dologgal kapcsolatban világosítsa meg a lelki szemünket. És ahogy én ezen gondolkozom, ahogy én ezt imádkozom emberekért, akiket szeretek, ahogy imádkozom emberekért, akiknek az életében szeretném, hogy Isten változásokat hozzon, rájöttem, hogy ez a három dolog, ez nem is akármilyen. És azt hiszem, hogy ezt a három dolgot úgy látnánk, ahogy vannak, ha meglátnánk ezzel a három dologgal kapcsolatban a valóságot, akkor nagyon másképp élnénk az életünket. Akkor nagyon másképp csinálnánk mindent. És ez és ez érdekes, hogy legtöbben azt gondolják, hogy Dani azt fogja mondani, hogy az Isten haragja, a pokol valósága, meg ezeket, ha meglátnánk, akkor nagyon másképp csinálnánk mindent. De nem, hanem azt mondja, világosítsa meg lelki szemeiteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Ez a három dolog. Először is reménység. A remény annyit jelent, hogy a jó biztos várása. Ez a reménység. Ezt hívják reménységnek. A jónak a biztos várása. A reménység az a dolog, ami a jelent meg tudja aranyozni. Nem? Amikor tudod, hogy az életed legjobb eseménye lesz egy óra múlva, akkor már tök jó kedved van most. Nem? Mennyire jó lesz? Mennyire király lesz? Mi fog történni? Mennyire jó dolog fog történni? De ugyanígy igaz az, hogyha úgy gondolod, hogy életed legrosszabb eseménye lesz egy óra múlva, akkor már most rosszul érzed magad. És szorongasz, és félsz, és aggódsz. Én úgy gondolom, hogyha mi meglátnánk azt a reménységet, amit Isten adott nekünk, ami nekünk Istenben van, az elképesztő mennyiségű aggódástól, elképesztő mennyiségű szorongástól tudna megszabadítani bennünket. Azt mondja a Biblia, hogy minden javára szolgál azoknak, akik Isten szeretik. Ha ezt az egy verset, ha meglátnánk, ha ez az egy vers átjárná a húsunkat, minden sejtünket, akkor nagyon-nagyon másképp élnénk az életünket, nem? Ha meglátnánk azt a reménységet, ami abban az egy mondatban van, hogy az Isten velünk. Mi jöhet? Mi történhet velünk? Mivel nézhetünk szembe, ami miatt félnünk kell, ha az Isten velünk? És Isten velünk van. És mégis, én őszinte leszek veletek, én nagyon sokszor gondolkozom úgy, mint hogyha nem lenne velem Isten. Phil pár hete tartott egy előadást, amiben beszélt Lutherról, hogy egy nap a felesége beöltözött feketébe, mondván, hogy annyira depressziós volt ez a Luther, hogy kérdezte, hogy mi van, és mondta, hogy hát azt látom, hogy Isten meghalt, mert úgy viselkedsz. Ez mekkora történet? Úgy viselkedsz, mint ha Isten halott lenne, és gondoltam, hogy hát meggyászolom, ha már meghalt szegény Isten. Ez egy jó feleségek, ez egy poénos dolog, de azért vigyázva, mert ez rosszul is elsülhet. De az igazság az, hogy ez megtörténhet, hogy az ember úgy gondolkozik, mint hogyha Isten nem lenne. És bárcsak felnyitná Isten a szemünket. Mert az igazság az, hogy a reménység az nem tűnik el, csak nem látjuk. Hányszor van az, hogy azt mondjuk, hogy nincs reménységünk? Én mind a mai napig emlékszem arra a napra, amikor egyszer még a Greggel beszélgettem, és mondtam neki, hogy az elmúlt hetekben semmi reményem nem volt. És így rám nézett, elmosolyodott, és azt mondta, hogy Dani, reményed az volt, csak nem láttad. És ez így van. Második dolog, hogy meglássátok, igen, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. Hogy meglássuk, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. Pál, azt hiszem, egyike volt azoknak az embereknek, akik mindennél jobban látták ezt, az örökséget, amit Isten elkészített számunkra. Pál többször is mondta azt, hogy úgy futok, hogy ott van előttem a cél. Az 1 Korintus 9-ben azt mondja, hogy úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. A Filippi levél 3. fejezetében azt mondja, hogy ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami előttem van, annak neki feszülve futok egyenesen. Azért, hogy betöltsem azt az elhívást, amit kaptam, és megkapjam Krisztus Jézusnak a jutalmát. Az Apcsel 20-24-ben azt mondja, hogy én semmivel se gondolok, minden veszélyt félrerakok, csak azért, hogy bevégezhessem azt a futásomat, amit Istentől kaptam az evangélium hirdetésére. Ő látta, hogy mi van ennek a futásnak a végén, és ezért tudott úgy futni. És hadd mondjam el nektek, drága testvéreim, hogy Isten ezt a szövetséget, amit megkötött velünk, nem erre a világra kötötte. Sokan úgy gondoljuk, hogy van az élet, amit egyedül élhetünk, a saját akaratunk, a világ szerint, meg van az Istennel való élet, és az egyik ezt adja, a másik azt adja, és akkor éljük egy kicsit a keresztény életünket, és néha azt mondjuk, hogy öcsém, semmi jó dolog nem történik. Nem úgy történik, ahogy nekem tetszik. És akkor azt mondjuk, hogy Isten, mire volt jó ez a csere? Mire volt jó ez az üzlet? De az igazság az, hogy nagyon sokan nem látjuk, hogy az üzletben a jutalom rész, az örökség rész, a dicsőséges rész, az azután jön, amikor meghaltunk. Ez itt csak egy ráadás. A Biblia szerint, ha jó dolgok történnek itt velünk, az ráadás. És Pál ezt látta. Pál látott valamit a mennyből, amire azt tudta mondani, hogy e világnak ideig, óráig való gyötrelmei nem is mérhetőek ahhoz a dicsőséghez, ami ott van. Ő ezeket kicsi ideig, óráig való gyötrelmeknek nézte. És nem azért, mert annyira lelki volt, hogy azt mondta, hogy öcsém, megvertek engem, nem érdekel, kemény vagyok. Hanem látott valamit. Hogy a szeme föl volt emelve valamire, látott valamit, amihez képest ezek a szenvedések semmit nem jelentettek. Ezek ilyen elhanyagolható dolgok voltak. És én azt mondom, bárcsak így látnám a dolgokat. Bárcsak így látnám az életet. Tudjátok, ez nagyon megváltoztatna mindent. Főleg azt, hogy mennyit rinyálok, vagy mennyit rinyálnánk. Ez az élet több ennél. És a harmadik dolog, és az utolsó dolog, az azt mondja, hogy milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Hogy milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Én úgy gondolom, hogy néha nagyon jók vagyunk abban, hogy megmagyarázzuk, hogy miért rossz egy-két dolog. Az ember az életében nagyon sokszor megtapasztal láncokat. És az igazság az, hogy vannak olyan láncok, amiket Isten hagy, hogy ott legyenek az életünkben. Vannak olyan láncok, amiket Isten felhasznál, hogy a jellemünket formálja. Vannak olyan nehézségek. De néha nagyon jók tudunk lenni abba, hogy már a 48. láncot, amit nem Isten hagy, hanem a sátán rak körénk, azt is megmagyarázzuk. Hogy én miért jó, hogy gyenge vagyok, miért jó, hogy szorongok, miért jó, hogy gyötrődök, miért jó, hogy az egész életem egy nyomorult depresszió. És igazából ez, és jól megmagyarázzuk, hogy miért okés minden. És Isten időről időre elvisz engem egy olyan pontra, amikor így megráz, és azt mondja, hogy nem jó. És van erő, amivel leszakíthatod ezeket a láncokat. Van egy erő a mi életünkön, ami mérhetetlenül nagy. És ott van rajtunk, már most. És mi megragadhatjuk ezt az erőt. Megvallhatjuk ezt az erőt. Kérhetjük ezt az erőt. Jogunk van ez az erőhöz. És az igazság az, hogy rájöttem, hogy sokszor, és ezt már említettem, abba a dobozba gondolkozom, amit az én erőm határoz meg. De mennyivel másképp lépném a lépéseimet, hogyha azt a dobozt az Isten mérhetetlen ereje határozná meg. Tudjátok, sokszor van az, hogy végig gondolunk egy helyzetet vagy egy problémát, és az általunk eszünkbe jutó összes megoldás az nem ad túl nagy választ. És úgy gondoljuk, hogy ez azt jelenti, hogy nincs válasz. De ez nem igaz. Istennek van válasza, Istennek mérhetetlenül nagy a hatalma. És azt hiszem, ezt is pont múlt héten, erről is volt pont múlt héten egy tanítás, vasárnap reggel. De ez a hatalom, ez bármire képes. Én nagyon tisztelem, és nagyon szeretem a karizmatikus testvéreinket. És én rájöttem arra, hogy van egy dolog, amit irigyelek tőlük. És az ez. Hogy van valami, amit a karizmatikus mozgalmakon belül valahogy Isten ajándékba adott sok embernek. És az egy hit, az egy mérhetetlen hit abba, hogy az Isten erős. És egy makacság, hogy nem igaz, hogy nekem mindig láncok között kell lennem. Nem igaz, hogy nekem mindig gyengének kell lennem. Az igazság az, hogy Isten megmutatja, hogy mi gyengék vagyunk, meg sokszor enged olyan helyzetekbe kerülni, amivel elveszi az erőnket, de nem hagy úgy ott, hogy nincsen erőnk. És persze azért hadd tegyem hozzá, hogy voltak olyan karizmatikus mozgalmak, amiben ez az erő demonstráció elment nagyon egészségtelen végletekbe. Meg ahol tényleg azt mondták neked, hogyha bármiféle lánc van, hogyha én reket vagyok, az azt jelenti, hogy nincs hitem, vagy valamit elrontok. És ez nem igaz. És voltak olyan emberek, akik ezt az erőt maguknak tulajdonították, és kihasználták, és rossz dolgokra használták, és bizarr dolgokra használták. És ez nem jó. És én nem ezt támogatom. De úgy gondolom, hogy mégis van egy erő. És amiatt, hogy néha ezt az erőt rossz dolgokra használták, vagy rossz hírnevet adtak neki, attól még ez valóságos. És én imádkozom azért, hogy Isten nyissa meg az én szememet. Imádkozom azért, hogy Isten nyissa meg a ti szemeteket erre az erőre. Hogy milyen az az erő, ami rajta ott van az életünkön. Hogy mi az az erő, mik azok a források, amiket Isten ad nekünk. Végezetül pedig hadd foglaljam össze az elmondottakat. Igazából három gyakorlati tanácsba. Az első gyakorlati tanács, és lehet, hogy ebben nem lesz nagy meglepetés, de az, hogy imádkozzatok ezért. Hogy legyen minden nap ott az imádságaitokban, hogy Isten, világosíts meg az én szememet, hogy meglássam azt a reménységet, ami ott van benned, hogy megértsem az igédet, hogy meglássam azt az örökséget, ami vár rám, hogy meglássam, hogy mi a valódi erő, ami benned lakozik, amit te az életünkre helyeztél. Hogy az én Biblia olvasásom ne az legyen, hogy nap mint nap csak ülök és nézegetem, és sóhajtozok, majd becsukom 5 perc után, hanem hadd tudjak elmélyedni benne. Ez kapcsolódik a második gyakorlati tanácsom. Méghozzá az, hogy van mélyebb. Hogy mindig van mélyebb. Ahogy az 1 Korintusba fölolvastam, azt mondja az a rész az 1 Korintus 2-ben, hogy a lélek megvizsgálja Isten mélységeit. És megmutatja azt nekünk. Istennek vannak mélységei. Istennél mindig van mélyebb. És Isten meg akarja ezt nekünk mutatni. És én szeretném, hogy ezt tudjátok. És szeretném azt is, hogy ha látnátok, hogy erre lehet időt szánni, hogy megismerjétek ezeket a mélységeket még jobban. Én úgy gondolom, hogy az imádság mellett ez tud a mi részünk lenni. Hogy kinyitjuk azt a Bibliát. Mert lehet nagyokat imádkozni azzal kapcsolatban, hogy Isten jelentse ki magát, hogyha nem szánunk arra időt, hogy az igéjét kutassuk, ha nem szánunk arra időt, hogy imádkozzunk hozzá, ha nem szánunk arra időt az életünkbe, hogy megismerjük őt. Talán nem meglepő, de ha minden hétvégén elmész bulizni, és a hétvégéd maradék részét ennek a kiheverésével töltöd, aztán a hétköznapok többi részét munkával és fáradtsággal is mondod azt, hogy akkor nincs időm semmire, akkor nem biztos, hogy Istenről olyan sok mindent meg fogsz ismerni. Muszáj félre rakni időt. És tudjátok, mind a mai napig emlékszem arra, hogy egy nap, még a kereszténységem elején valaki azt mondta nekem, hogy fogalmazom, azt mondta nekem, hogy Dani, az a te bajod, hogy nem ismered Istent eléggé. És ez egy fura mondat volt. És azon gondolkoztam, hogy ezen hogy tudok változtatni. És azt mondta, hogy töltsél vele időt. És azt mondta, hogy te hiába próbálod megvalósítani a dolgokat az életedbe. A baj egyszerűen az, hogy a gondolkozásodban nincs ő ott benne. Nincs benne az ő szíve, nincsenek benne az ő ajándékai, az ő dolgai. Egyszerűen hiányzik onnan. Nem ismered őt. És azt mondta, hogy csak tölts vele időt, és ahogy megismered őt, és meglátod, milyen ő, ez meg fogja változtatni az életedet. Szóval én ezt mondom nektek is, hogy talán némelyik kötőknek az lenne most a feladata, hogy több időt töltsön azzal, hogy Isten mélységeit megismerje. Kérjétek, hogy nyissa meg a szemeteket, de kutassátok őt. Adjatok lehetőséget neki, hogy megmutassa magát. És a harmadik gyakorlati tanács az azoknak szól, akik küszködnek. Itt ma. Szeretném, hogyha megjegyeznétek azt, hogy vannak dolgok, amiket nem láttok. Hogy itt ma lehet, hogy körbenézel, és azt mondod uncsi, és azt mondod béna, és azt mondod, kik ezek az emberek, és hogy ez miért jó nekem, de hadd mondjam el, hogy vannak dolgok, amiket nem látsz. Nem látsz az Istenből. Amiért emberek lefekszenek a földre, és az arcukat lerakják a földre, és azt mondják, hogy wow, vannak dolgok, amiket nem látsz. És emberek lehet, hogy nem azért hajolnak a földig, mert vallásosdit játszanak, hanem azért, mert látnak valamit. És én bátorítalak téged arra, ha másra nem, hogy ismerd be magadnak, hogy vannak dolgok, amiket nem látsz. És itt jön Elizeus és Geházi. Hogy ő is volt Geházi a szolgája, Kettő királyok 6. fejezetében. Elizeus szolgája valamit nem látott. Egy szolga, aki aggódott azon, hogy hogy néz ki ez a helyzet, és ez nagyon bénán nézett ki. És Elizeus azt mondta, hogy nem látod azt, hogy az Úrnak a seregei körbevesznek. Aztán megnyitotta a szemét. És minden megváltozott. Szóval bátorítalak téged, hogy várj, és keress. És bátorítok mindenkit, hogy imádkozzatok ezért. Mert Isten ki akarja nyilatkoztatni magát, ki akarja nyilatkoztatni azokat a dolgokat, amiket nekünk adott, ki akarja nyilatkoztatni az igéjét nekünk.